Ha kíváncsiak vagytok egy igazi nano mikrobrendnek a sztoriára, ami egyébként magyar, és jelenállás szerint a legújabb magyar óramárka, akkor várlak titeket a folytatásban, és még egy kicsit a Bauhaus órákról is fogunk beszélni úgy általában. Ez most a podcast formátum, a teljes élmény érdekében nézd meg YouTube-on, vagy a beszéljünkórákról.hu-n. Sajnos túlságosan sok olyan magát brandnek vagy mikrobrandnek apostrofáló márka létezik, amiket lényegében OEM kínai gyártók gyártanak, vagy nem biztos, hogy kínai lehet, hogy szingapúri, tájvani, vagy valami hasonló, akiknél konkrétan katalógusból tudott kiválasztani a számlapot, a mutatókat, az óratestet, a szíjakat, és lényegében mindent, és neked csak annyi a dolgot, hogy leadod a rendelést, mondjuk 30 darabra, és ők utána nagyjából néhány hónap múlva elpostázzák neked az olyan márkanévvel, amilyennel te szeretnéd, és elmondhatod magadról, hogy van egy márkád. De ma természetesen nem ilyesmiről lesz szó, hanem valami teljesen másról. A Duna órának a története 2010-ben indul, amikor is Gulyás Péter alapító kitalálta, hogy ő luxus fali órákat szeretne gyártani, és ezért megalapította a Hertzmann márka nevet. Ez ugye az ő családi nevének az angol tükörfordítása, és ezekkel a kortárs luxus órákkal lépett 2012-ben a nyilvánosság elé. Engem a sztori ott vett meg ezekkel az órákkal kapcsolatban, hogy Junghans szerkezet volt bennük. Tehát nem az történt, hogy megcsinálták a lehető legolcsóbban a mindent, és tettek bele a lehető legolcsóbb kínai szerkezetet, és jó lesz az úgy, hát végig is kvarc, elemmel működik, üt az, jól van, hanem egy minőségi német gyártónak a szerkezete került bele, és ez már önmagában hordoz egy olyan fajta igényességet, amikor a hozzám hasonló órabuzik így felhozzák a szemöldöküket. Később 2017-től ugyanezen a márka néven próbálkozott karórákkal is, ebből készült egy Mehalert névre hallgató, Poyot 2612-es mechanikus ébresztő órás, vagy hát csilingelő, ahogy szokás hívni, szerkezetre épülő karórája is, amiről Viktor egyébként egy 2017-es cikkben meg is emlékszik, illetve készült az 1963-as Sigel szerkezetre épülő Balaton szériája, amit alapvetően egy ilyen vitorlás életérzés átadó mechanikus kronográf volt. Ebből egyébként keringenek az interneten még képek, de sajnos hivatalos források már nincsenek benne, úgyhogy semmiféleképpen sem előjelek nélküli ez a dolog, viszont maga a Duna óra, mint márkanév 2023 évvégén tűnt fel, a használt órás csoportban volt Péternek egy posztja, és én is itt figyeltem föl rájuk, és utána készült róluk videó, ott voltak a nemzetközi órabőrzén, és most ezért lehetnek itt nálam az óráik, úgyhogy ahogy ezt szokták mondani, onnét a többi már történelem. Szeretnék egy kicsit még a nano és a mikrobrendes létnek a finomságaiba betekintést nyújtani nektek, legalábbis azon keresztül, amit én átszűrtem a Péterrel folytatott beszélgetésünkből. Tehát nyilván leírtam az elején egy folyamatot, hogy hogyan működik a folyamat akkor, amikor nem valódi márka vagy, hanem nagy gyártóknak a cuccaiból rendeled össze a dolgokat, és utána elkezded árusítani. És csomó ilyen márkáról tudunk, például itt a csatornán is járt, mert ugye a Borealisnak a lány vállalata, ugye a Prometheusnak az órája, tehát ők is klasszik. Ilyenek. Viszont, mint mondtam, Gulyás Péternek a Duna órája egyáltalán nincs így, és főleg azért nem, mert több fontos alkatrész is Magyarországon készül hozzá, például a tok. Például a hátlemez, és például a számlap. Persze erre lehet azt mondani, hogy de miért nem készül a szerkezet is Magyarországon? Egyszerűen azért, mert Magyarországon senki sem gyárt szerkezetet. Nem azért, mert nehéz lenne, mert egyébként meg lehetne azt csinálni, amit csinál például a Römer, hogy legyártatja az alkatrészeket, egy csomó gyártótól bekéri az alkatrészeket, és utána ezek készre szerelve megérkeznek, kitként lényegében, és ők állítják össze, ugye az lényegében ebausokat gyártat. Ez ugye egy létező dolog a svájci szerkezetekkel kapcsolatban, és utána, amikor összeállítják a szerkezetet, még akár rá is lehetne írni, hogy magyar szerkezet, még akkor is, hogyha nem Magyarországon készülnek, de az alkatrészek egyesével nyilván az értéke akkor áll össze egy egészé, amikor az a szerkezet működik, és már pedig a működés az összeszerelés után történik csak meg. És ugye voltak ilyen sztorik, hogy japán szerkezeteket összeraktak Svájcba, és ráírták, hogy Swiss Made. Tehát, hogy ezt a trükköt el lehetne játszani, de egyébként sokkal jobb az, amikor már egy megbízható, működő szerkezet az, amivel dolgozol, és itt is erről van szó, ugye 9-es miótákról beszélünk. Amire nehéz azt mondani, hogy rossz szerkezet, mert a mióta családon belül is az egyik felső kategóriája, természetesen nem ETA, nem Szelita, nem Soprod, viszont nem is svájci, nem is Nomos, nem DUV, semmi, nem La Jouperé, de mégis az van, hogy egy nagyon megbízható szerkezet, és a jó árérték aránya miatt szereti nagyon-nagyon sok márka, meg egyébként azt hallottam órásmesterektől, hogy könnyű velük dolgozni. Hogyan is működik ez a gyakorlatban, ahhoz el kell, hogy meséljem az egész folyamatot. Tehát tegyük fel, hogy megtetszik neked most ez a Taktus nevű modell, amit egyébként itt mutogatok. Remész Péterék oldalára egyrészt meg tudod rendelni egyből, hogyha nagyon bátor vagy, vagy tudsz egy időpontot kérni e-mailben, telefonon, bárhogy Péterrel tudtok egyeztetni, találkoztok egy megfelelő helyen, amit megbeszéltek, és ő elhozza a teljes kollekciót, megmutatja, hogy mik a lehetőségek, mit mivel lehet kombinálni, elmondja az egész márkának a sztoriát, és akkor kiderül, hogy téged egyébként ezek az órák megszólítanak, vagy egyáltalán nem szólítanak meg, és utána elváltok egymástól, és te eldöntöd, hogy szeretnél-e ilyet, vagy nem. Ha szeretnél egy ilyet, akkor kapsz egy előlegszámlát, ami az óra árának azt hiszem a 30%. százaléka, de ezt amikor kifizeted, onnét él a megrendelés, és onnét elindul a folyamat, ami hogyha össze vannak állítva az órák, akkor nagyon gyors, tehát hogyha van raktár készleten, ebben nem szokott 3-4 darabnál több lenni Péternél, úgy tudom, de hogyha nincs, akkor bonyolultabb a folyamat, akkor Péternek meg kell kezdenie a láncot, és kell szólnia mondjuk a CNC-snek, akik a tokot készítik itthon Magyarországon, tőlük kell egy időpont, hogy figyeljetek, nekem szükségem van 4, 6, 8, akármennyi tokra, mert nyilván egy tokot azért még ebben a mértékben se éri meg gyártani, és akkor természetesen ezt vállalják valamilyen határidőre. Utána kell neki gyártatnia még természetesen hátlapokat is, ez is ugyanúgy CNC-s dolog, ugyanúgy legyártatja hátlapokat is, és a számlapokat is. És ha ezek mind megvannak, akkor utána fel kell keresni az ékszerészt, aki végzi a polírozásokat és a szálhúzást és minden ilyesmit, és utána jön a végül az órásmester, aki az egészet készre összeszereli. Kell kérni egy időpontot lézergravírozásra, ilyenkor kerülnek fel a feliratok az órának a hátuljára, utána jön még alapos átnézés, tesztelés, és utána megkapja a kedves ügyfél az óráját. Ennek az átfutás idején 60-90 nap. De mondom, hogy ha kész az óra, akkor nyilván ez a folyamat nincs meg. Természetesen elmondhatnátok, hogy igen, ezt a folyamatot lehetne egyszerűsíteni, hogyha az ember megvenné a CNC-gépet, hogyha az ember megvenné a lézergravírozót, meg hogyha lenne főállású órásmester, és ha lenne főállású ékszerésze. Természetesen ezek így vannak, de amikor valaki indul egy márkával, akkor nem 100 millió forintos tőkével szokott indulni, ami ehhez nagyjából kellene. De a folyamatnak a hátrány mellett van előnye is, például te se lehet szabni dolgokat. Például lehet bele egyedi dolgokat maratni. Én ezeket a nagyon szép polírozott felületeket biztos, hogy nem maratnám, érted? Nem invictákról beszélünk, ahova a szélére, ahol a nagyon szép polírozott felületbe belemarjuk azt, hogy invicta. Tehát, hogy konkrétan ilyenkor Péter a hátsó lemez szokta ajánlani, mert a hátsó üvegbetétet. Ebből van világos és sötét színű is egyébként, és azért a sötétbe belemarni, az egy tök jó dolog néz ki, egy kis inverz marás lesz belőle, és ebben lehet nevet, számot, évfordulót, üzenetet, amit csak szeretnél, tehát hogy van lehetőség arra, hogy ebbe a folyamatba belekerüljön, ez szerintem egy tök pozitív dolog. Az ember ilyenkor fejben összehasonlítja nagy cégeknek a termékeivel, ahol naponta 200-300 órát gyártanak, de hát természetesen volumenben és árban összehasonlíthatatlan. A termék végeredményében, minőségében szerintem ugyanazt meg lehet csinálni. Persze a sorozatgyártott kínai órák nyilván sokkal olcsóbbak lesznek, de ez az a szegmens, ahol az ember nem tud és nem is szeretne Kínában gyártott, vagy Tájföldön gyártott, vagy Fülöp-szigeteken gyártott órákkal versenyezni, hanem ez inkább alapvetően arról szól, hogy valakinek fontos-e az, hogy mondjuk egy magyar vállalkozást támogasson a pénzével. Tehát, hogy úgy gondolja valaki, hogy megéri-e egy Made in Hungary felirat, vagy önmagában az elf, hogy egy magyar céget támogatsz a rendeléseddel, vagy nem. És persze, mindig elmondjuk, hogy jaj, de szép, jaj, de jó, de hogy van-e annyira szép, hogy valaki azt az adott márkát támogassa-e, vagy nem. Szerintem ezt kell eldönteni. A csatornámmal szerepeltek többször magyar óramárkák, és ezt a döntést egész sokan meghozták, mert nagyon sokan rendeltek különböző magyar márkáktól, magyar óramárkáktól órákat, úgy gondolom, hogy a Duna óra is meg fogja találni a maga célközönségét. És mielőtt még az órákon nagyon ráfordulnánk, beszéljünk egy kicsit a Bauhausról, mert felmerült a TikTok videóm alatt is, hogy de hát ez miért Bauhaus, micsoda a Bauhaus ebben? Bauhaus mozgalmat Németországban 1919 és 33 közöttre datálják, és Walter Gropius nevét kell ezzel kapcsolatban megemlíteni. Én úgy szoktam jellemezni a Bauhaust, hogy ez a funkcionális minimalizmus. És nagyon fontos a sorrend, tehát hogy nem az a lényeg, hogy minimalista legyen, mert az teljesen lényegtelen, az a lényeg, hogy működjön, mert hogy mindennek a működést kell alátámasztania, ez ilyen kicsit ilyen weimári németországi hozzáállás, de egyébként ez szerintem sokak számára nagyon szimpatikus, tehát hogy mi a lényeg, mutassa az időt, és a lehető legkevesebb dologgal. Innét jön belőle egyébként a minimalizmus, és innét van az, hogy egyébként működni is kell. Tehát, és mi most nyilván órákról beszélünk, de természetesen ez megjelent lakberendezésben, építészetben, tehát léteznek Bauhaus épületek, létezik Bauhaus szék, és minden ilyesmi, tehát hogy konkrétan ez egy teljes design iskola, vagy design nyelvezet, vagy hozzáállás. Talán egyébként ilyen design filozófiának lehetne valahol hívni. És sokan, amikor meglátták az órákat, egyből jöttek, hogy ó, de hát ez egy az egyben nomosz, és természetesen a Bauhausban egy csomó mindenki másról, csomó mindenkiről. Nézzétek meg most például ezt az órát. Ez a valaha gyártott legelső Bauhaus óra, amit az Alain Genzone rendelt meg a Weberen Baráltól, akik valaha a világ egyik legnagyobb számlapgyártója voltak. Most nézzétek meg ezt, és utána természetesen nézzétek meg mondjuk ezt a Stovát, ezek ugyanabból a korszakból származnak, majd nézzétek meg ezt a Nomoszt, ami mondjuk 70 évvel későbbről van. Akkor most igazából ki másolt kiről? Tehát természetesen mindenki az Alain Genzone-ről vagy a Stováról, attól függ, hogy igazából honnét nézzük, de például ebből a korszakból maradtak fent más gyártóknak is órái. Te gyártott nagyon hasonlót a Zenit, és természetesen, amikor Bauhausról beszélünk, akkor sokaknak a Junghans jut eszünkbe, amit már említettem a videó elején a szerkezettel kapcsolatban, és az ő tervezőjük a Max Bill tervezte az ő Bauhaus sorozatukat, és azóta is ezzel azonosítják a márkát, de egyébként vannak még más német gyártók, akik gyártottak Bauhaus órákat, például sokak meglepetésére a Braun és ilyen. Nagyon sok mindenről beszéltem már, úgyhogy nézzük meg szerintem ezt az órát, ami most itt van előttünk. Maga a tokmérete klasszikus 40 mm, ami alapvetően ugye unisexnek számít, tehát gyakorlatilag hölgyek és urak is hordhatják, és 20 mm-es átmérőjű szíjak mennek rájuk. A klasszikus ilyen üzletember óráknál abszolút belefér az, hogy 9 mm legyen a vastagsága, de azért mégse buvár órákról beszélünk. Ami még ugye szemre való benne, az a rotorja, custom rotor, a standard 9-es miótára. Egyébként sorszámozott mindegyik, nem limitált, viszont mindegyik órának van külön sorszáma, és ugye magyarul vannak rajta a különböző információk, kivéve a Made in Hungary, és ez egyébként főleg a külföldön élők, akik büszkék mondjuk arra, hogy ők Magyarországról származnak, az ilyesmi az nekik sokat szokott számítani. A számlapjáról ugye beszéltünk, hogy gyakorlatilag a Bauhausnak a jegyeit viseli, és egyébként nem csak a számlapja, hanem nézzétek meg az órának a füleit is. A fülében az a kis kanyar számomra nagyon emlékezetes ebből a Bauhaus székből, tehát valami hasonló az, ami számomra kiugrik belőle, ezért nem pont ugyanaz a tokja, mint mondjuk egy Nomos Tangentének, vagy például az előbb mutatott Zenitnek, esetleg a Stováknak, hanem van benne egy kicsit bonyolultabb dolog, de egyébként nagyon-nagyon jót tesz neki szerintem ez a kis játékosság, és nyilván a CNC-seknek az életét meg egy kicsit azért bonyolítja, de hát ez már csak ilyen. Iszonyatosan könnyű, ami egyébként, amit sokan nem szeretnek, de szerintem egy ilyenfajta órának, amit gyakorlatilag ilyen mindennapi órának ajánl az ember, hogyha valaki mondjuk ügyvéd, vagy valami hasonló irodai környezetben dolgozik, akkor egy ilyen óránál nem kell neki szerintem több. Az egyik, ami nagyon furcsa lehet ezen az órán, az, hogy nincs rajta dátum kijelzés. A másik furcsa pedig a 4-es szám lehet, ami gyakorlatilag egy 9-es, aminek le van törölve az alja és a jobb felső sarka. Ilyen nagyon-nagyon furán kinéző 4-es, de ez sem példa nélküli, tehát a Bauhaus stílusban használtak már ilyet, láttunk már ilyet. Maga a számlapja nagyon harmonikus, nekem nagyon tetszik a sötét és a világos számlapon is ezek a barna jelölések az egyébként kimaradt óráknál, tehát ugye minden második óra van csak kiírva számmal, és a kimaradt óráknál pedig csak ez a jelölés van, ez is gyakorlatilag a minimalizmust erősíti. Pont ezeknél a barna jelöléseknél hosszított kifelé lévő indexek vannak, és belül pedig kis percjelölések, ahol lehet látni a 10-et, a 20-at, a 30-at, a 40-et, az 50-et és a 60-at is természetesen. A mutatói pálcika mutatók, amik szóval semmi bonyolultságra nem kell számítani ettől az órától. Jelölt az órának a koronája, és jelölt a csatja is. Azt mondta nekem a Péter egyébként, hogy ha valakinek ez nem tetszik, mesh szíjjal is rendelheti, viszont maga a mesh szíjnak a minőségével, amit ő tud szerezni, annyira nem elégedett, hogy ő arra nem hajlandó a nevét adni hozzá, úgyhogy ha valaki mesh szíjjal szeretné, akkor természetesen ebbe az árba megkapja, de az nem lesz jelölt szíj, aminek tök jó illata van. Beszéltünk az előoldalról, beszéltünk a hátoldalról, beszéltünk nagyjából mindenről, az árát pedig a weboldalon már mutattam, de akkor most nevesítsük is, ezeknek az óráknak az ára egységesen 310 ezer forint, független attól, hogy valaki milyen számlappal, milyen szíjjal, vagy milyen konfigurációban szeretné. Ez nyilvánvalóan nem olcsó, és erre nagyon sokan a szívükhoz kapnak, hogy úristen, miért nem lehet olcsóban gyártani. Erről beszéltem a videó legelső részében, ahol elmondtam a folyamatot, hogy hát igen, amikor valaki saját órát gyárt, és úgy, hogy a főalkatrészeknek a gyártása az ő kezében van a szerkezeten kívül, és ez mind Magyarországon történik, és nem Szingapúrban, Hongkongban, vagy Kínában, Fülöp-szigeteken, akkor annak az ára az nagyjából ennyi lesz, és nem szeretnénk most belemenni olyan összehasonlítgatásba, hogy ilyen áron milyen más órákat lehetne venni, mert úgy gondolom, hogy azért téptem itt annyit a számot, hogy adtam elég kontextus ahhoz, hogy ezt a helyére lehessen tenni, aztán majd mindenki eldönti, hogy mit gondol róla. Lehetne még túlmagyarázni, hogy hogyan lehetne ezeken az árakon csökkenteni, de úgy gondolom, hogy nem véletlen, hogy Péter inkább ezt az utat választotta. Tehát amikor valaki a kezébe vesz egy ilyen órát, és ezt megtehettétek a múlt héten is az órabőrzén, és megtehettétek majd reméljük a következő órabőrzéken is, vagy ha személyes időpontot kértek Pétertől, akkor meg tudtok róla győződni, hogy ez egyébként tényleg rendben van. Ennél jobban egyébként én nem igazán tudom szerintem bemutatni azt, hogy miről is szól maga ez a márka. Ennél sokkal többet nem igazán tudok erről mesélni. Én örülök, hogy megnéztetek, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!